Istenünk, az énekíró is tapasztalta bizonyára, hogy az élet vándorútja néha sötét völgybe tér. Istenünk, mi most egyetemesen az egész emberiség közösségében tapasztaljuk azt, hogy a világjárvány idején mindnyájunk élete sötét völgyön halad át. De köszönjük hálaadással az ige 3000 éves tanítását, amit Dávid, a nagy imádkozó király fogalmazott meg egykor, hogy még a halál árnyékának völgyében sem félek, mert te ott is velem vagy. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy ezen a hétköznapokkal teli csendes héten is te hoztál át minket. Köszönjük a húsvét ajándékait, áldásait, és köszönjük, hogy azok birtokában léphettünk át egyik napról a másikra. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy most is tele legyen a mi szívünk hálával, e hétvégi elcsendesedés alkalmával. Hadd tudjuk megköszönni neked az életet, mint legdrágább ajándékot, de nem csak a biológiai létünket, hanem az örök életünket is, amit Jézus az ő vére alán adott nekünk. Köszönjük, Atyánk, hogy letekintesz ismét rejánk, megváltott gyermekeidre, és megáldod a mi előtted való elcsendesedésünket és reját figyelésünket. Amen. Drágáim, készüljünk Isten igéjének a meghallgatására, elénekelve a 448-as énekünknek az első versét. A 448-as énekünk így kezdődik: Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm. Hallgassuk meg Istennek igéjét a Lukács evangéliumából, a 24. részből, a 13. verstől kezdődően. Az emmausi tanítványok történetének az eleje következik, írva található ez a Lukács evangéliumában, a 24. rész 13-tól 19-ig terjedő versekben. Hallgassuk csendes lélekkel. A tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk: miről beszélgettek egymással útközben? Miért vagytok szomorú ábrázattal? Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? kérdezte tőlük. Mi történt? Kérdezte tőlük. Drágaim, egy különös húsvét utáni találkozásnak a részesei vagyunk, egy nagyon ismerős történet kapcsán. Nézzük meg, hogy hogyan zajlik ez a nagyon ismerős történet. Azt olvassuk, hogy Jézusnak két tanítványa, akiknek az egyik nevét rögzíti is az írás, hogy Kleopásnak hívják, és egy másik társa, mennek húsvét első napján, a Jézus feltámadása napján, mennek Jeruzsálemből a körülbelül 11 kilométerre fekvő faluba, hazafelé, Emmausba. Testvérek, nagyon kifejező az, hogy honnan mennek és hova. Honnan mennek Emmausba? Jeruzsálemből, a béke városából. Az ő megváltásuk helyszínéről, a Jézus feltámadásának a helyszínéről. Igen, ám csak, hogy ők még nincsenek a feltámadás örömhírének a birtokában. Noha megtörtént Jézus feltámadása, de ők még nem részesültek eddig a feltámadás örömében. Mennek hát Jeruzsálemből hazafelé. Honnan? Onnan, ahol részt vettek az ószövetségi előírás szerinti Páska ünnepen. Amikor arra emlékeztek együtt a zsidókkal, hogy valamikor Mózes idejében Isten különös módon kiszabadította az ő népét Egyiptomból, és ott a 10. csapás rendjén levágta mindegyik zsidó család a Páska bárányt, annak vérébe bekenték az ajtófélfát, szemöldökfát, és a vér láttán az ítélő, öldöklő angyal elhaladt mellettük. És így az izraelita családok megúszták a 10. csapás borzalmát. És erre emlékezve gyűltek össze évről évre a zsidók Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Ezt ünnepelték. A bárány áldozatának régi-régi ünnepét, egy jól kitaposott, megszokott, sokszor meg is üresedett szertartás szerint. Ez van a hátuk mögött. Pedig nem csak ez van a hátuk mögött, hanem ott van az is, hogy az Isten báránya, Jézus Krisztus nagypénteken megfeszítetett helyettük és érettük. Jézus idejében jelezte, hogy ennek szükség megtörténnie, és tudjuk, hogy ők ezt elfelejtették. Hogy erre a nagy áldozatra azért volt szükség, hogy ők ne menjenek többé hazafelé szomorú ábrázat. Testvérek, a Jézus áldozata mindnyájunk helyettesítő áldozata volt. Ezt már sokszor hallottuk. És tudjuk, hogy ez sokszor nem is ilyen szinten, ilyen magas isteni elgondolás szintjén, de a hétköznapokban is nem egyszer megtörténik. És ezt nem lehet könnyen elfelejteni, ha ilyen életáldozatról van szó egy másik ember megmentés érdekében. És ezek az emmausiak lám még azt is elfelejtették, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, érettük megáldoztatott. Tudták elméleti szinten, mi történt, rá is kérdeztek Jézus, hogy te nem tudod, hogy mi történt ezekben a napokban? Tudták elméletileg. Csak hogy nem járta át az életüket annak öröme, hogy valaki felvitte az ő bűneiket is a fára. Olvastam egy megdöbbentő történetet, a II. Világháború idején zajlott Budapesten, az ostrom idején, amikor egy többgyerekes család másokkal együtt húzódott meg egy pincébe, és egyszer csak megjelentek a katonák, és az egyik többgyerekes családapát kiemelve el akarták vinni sáncot ásni. A gyerekek jaj veszékelve csimpaszkodtak az apjukba, érezve a veszélyt, nem akarták elengedni, és akkor előjön a pince sötétségéből egy fiatal ember, aki félrelöki az apát, és azt mondja neki, hogy te csak maradj itt, neked családod van, nekem senkim sincs, amúgy sem. Megyek én helyetted sáncot ásni. El is ment. És többet nem is jött vissza. Rá két napra, amikor az apa vízért ment, akkor látta, hogy ez a fiatalember ott feküdt holtan a sánc szélén, aminek az ásására kirendelték. Soha többé életén át nem bírta elfelejteni ezt a képet, ez az apa, aki tudta, hogy az a fiatalember érette és a családjáért áldozta fel magát. Nem lehet ezt elfelejteni. Testvérek, az Emmausiak azért mentek szomorú ábrázattal hazafelé, mert ők ezt elfelejtették. Elfelejtették azt a nagy áldozatot, ami néhány nappal korábban történt a nagypénteki kereszten. Hová mentek? Emmausban. Mint egy 11 kilométernyire Jeruzsálemtől. A békevárosából mennek hazafelé, de békétlen szívvel. Különös. A szent hely, a békevárosa sem tudja őket feltölteni lelkileg, ha hiányzik az az élő személy, akinek jelenlétében olyan békességet éreztek, olyan nyugalom áradt szét a szívükbe. Akinek jelenlétében nagy reménységek feszültek bennük, mondták is később Jézusnak, majd holnap a folytatásban hallani fogjuk vasárnap délelőtti igehirdetésben, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izrael. Csak hogy ez a reménység meghalt bennük nagypénteken. És ők reménytelenül, csüggetten, szomorú ábrázattal, gyászos hangulatban bandukolnak hazafelé a békevárosából, Emmausba, az ő otthonukba. Ó, de szomorú így menni hazafelé, testvérek. Különösen, amikor alkonyodik. Mert azt olvassuk a nagyon ismerős történet folytatásában, hogy már, amikor odaértek, este lett. Körülbelül 2,5 órás gyalogútról volt szó. Igen, alkonyodik. Testvérek, sokan úgy látják, hogy egy egész korszak alkonyán vagyunk mi, úgy az emberiség történelmének a szintjén. Már az első világháború után egy Spengler nevű jövőkutató tudós írt egy nagyon érdekes könyvet azzal a címmel, hogy a Nyugat alkonya. Most pedig Európa alkonyáról, akár az Európai Unió alkonyáról kezdenek sokat beszélni, vagy netán egy ilyen világjárvány kapcsán az egész emberiség alkonyáról, a világgazdaság alkonyáról. Tény az, testvérek, hogy egyéni életünkre vonatkozóan előbb-utóbb ránk borul az alkonyat. Eljön az utolsó óra. Amikor végleg besötétedik, úgymond. Kérdés, drágáim, hogy hogyan megyünk mi hazafelé, e végső alkonyat irányába? Ott van-e a szívünkben a feltámadás reménysége, vagy nincs? Mert nézzük meg, az Emmausiak szívében nem volt ott. Az ő 11 kilométernyi, 2,5 órás gyalogútuk két szakaszra oszlik. Az első ketten mennek, szomorú szívvel, gyászos hangulatban, kégett lélekkel, üresen. A második szakaszban, miután Jézus melléjük szegődik, szóba áll velük, oszlik a gyász, újjászületik szívük reménye, és egész másként haladnak tovább hazafelé. Ez lenne a kívánatos, drágáim, hogy útközben, életünk útjának valamelyik pontján találkozzunk a feltámadottal. Nagyon érdekes, ahogyan megfogalmazza itt Lukács az evangélista ezt az eseményt, hogy amikor maguk között beszélgettek mindarról, amik történtek, és egymástól kérdezősködtek, itt az eredeti szövegben az van, hogy vitatkozva beszélgettek mindarról, ami Jeruzsálemben történt. Nyilván Jézusról beszéltek, de a megölt Jézusról beszéltek, a meghalt Jézus volt a beszélgetésük, vitatkozásuk középpontjában. Eközben hirtelen melléjük szegődött Jézus az úton, és együtt ment velük. Melléjük szegődött. Drágáim, a Jézussal feltámadottan való találkozás nem a mi érdemünk, nem a mi erőlködésünknek az eredménye. Nem. Nézzük meg, Jézus is spontánul, csendesen, melléjük szegődött az úton. És ez is jelzi, testvérek, hogy a Jézussal való, a feltámadottal való találkozás nem valami misztikus elragadtatásban történő, extázisos élmény. Nem. A hétköznapok poros útjain társul hozzánk, vagy leül hozzánk az asztalunkhoz vacsorázni, mint ahogy történik a történet végén az emmausiakkal. Egy egyszerű hétköznapi vacsora keretében történik a nagy felismerés, hogy hát ez ő. Most, drágáim, ilyen találkozást készít elő nekünk is, ami feltámadottunk. Mert jaj lenne, drágáim, úgy menni tovább húsvét után, hogy közben a húsvét öröme hiányzik belőlük. Lám a tanítványok, az emmausiak így mentek. Pedig ketten voltak együtt, gondolhatnánk, milyen jó, amikor van valakinek egy utitársa, van valakinek egy beszélgető társa, amikor van kihez szóljon otthon, van kivel megvitassa a gondjait, bajait, van kivel megoszza az örömét. És lám mégsem elég ketten együtt menni, ha hiányzik Jézus Krisztus. Ha hiányzik az ő jelenléte. És ezért van annyi rossz házasság, drágáim. Ketten együtt mennek évek, évtizedek óta, ugyanazon az úton, a házasság rögös útján. De ha hiányzik a feltámadott élő Krisztus jelenléte, ez a ketten együtt menés legtöbbször csak ilyen vitatkozó, kérdezősködésekben merül ki. Miközben szomorú mindkettőnek az ábrázata. Egyek a szomorúságban, egyek a veszteségérzésben, egyek a gyászban, egyek a nagy csalódás érzésében. Hát ne ebben legyünk egyek, drágáim. Ezért társul, szegődik hozzánk a feltámadott, hogy legyünk egyek az örömben, legyünk egyek a velejárásnak, a drága ajándékában. Legyünk egyek abban, hogy noha külsőleg alkonyodik, talán nyugatalkonya, emberiség alkonya, gazdaság alkonya következik. De mi, akik mellé szegődik a feltámadott, akikre rákérdez, akiket megszólít, mi a mennyei világosság birtokába mehetünk tovább. Ezért mondja valaki nagyon találóan, hogy a kereszténység a hajnal vallása. Nem az alkony vallása. Nem a lemondás vallása. Nem a kétségbeesés vallása. Nem a csüggedés vallása. Nem a félelem vallása. A kereszténység, a krisztusi élet, ez a hajnal vallása. És boldog az, aki ennek a reménységnek a birtokában megy, az élete alkonya felé, a végső cél felé. Testvérek, a két emmausi tanítványt, akik amúgy a Krisztus nagyobb 70-es létszámú tanítványi köréhez tartoztak, ráadásul Jézus szükebb rokoni köréhez is tartoztak. Kleofásra úgy tartja a hagyomány, hogy ő testvére volt a Mária férjének, Józsefnek, és a másik emmausi tanítvány, a társa, ennek a Kleofásnak a fia volt Simon, akiről úgy tudjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet második püspöke volt, akit 120 éves korában keresztre feszítettek. Most, testvérek, ilyen szükebb családi körhöz tartozó és a 70-es tanítványi körhöz tartozó két emmausi tanítványról van szó, akiket a reménytelenségük elvitt a tanítványi közösségtől. Ott hagyják Jeruzsálemet, ezzel együtt ott hagyják a többi tanítványt, és mennek ketten hazafelé. A homály felé, az alkonyat felé. De üres szívvel hazaérkezni, kétségbeesésben hazaérkezni, gyászban, csalódásban hazaérkezni, jaj, de nem kívánatos dolog. és ezért szegődik melléjük Jézus. És azt olvassuk, hogy az ő szemeik visszatartóztattak, mondja a Károli fordítás, vagy ahogy itt az új fordításban olvassuk, hogy valami akadályozta azonban az ő látásukat, és nem ismerték fel őt. Valami akadályozta a látásukat. Testvérek, ugye hát, ha az öregedés nyomán kicsi homályosodás akadályozza már a fizikai, biológiai látást, hát akkor teszünk szemüveget. Én nem szívesen tettem ezt, de hát most már kénytelen vagyok én is. De testvérek, ennél nagyobb baj, amikor lelki homály és folt akadályozza a belső látásunkat. A kétségeskedés, a kicsinyhitűség, a csalódás, a fájdalom, a veszteségérzés. És mi minden tudja még elhomályosítani a mi belső látásunkat, hogy ne ismerjük fel azt, hogy a feltámadott Krisztus, az élet fejedelme mellénk szegődött. Velünk van, hát megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetén. És akkor miért megyünk mi mégis sokszor tovább szomorú ábrázattal? Vitatkozva az úton. Drágáim, nagyon különös az, hogy Jézus Krisztus nem törődik bele ebbe a mi szomorú ábrázatú, kétségbeeséssel, lemondással terhes, hazafelé bandukolásunkban. Nem törődik bele. Hozzánk szegődik. Adi Endre azt mondja, hogy ha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivonta kardját, megelőzött. Drágáim, ezek az emmausiak a Jézussal való találkozás előtt nagyon vesztesek voltak. Hát nem tudod, mi történt? Kérdez Jézus, hát mi történt? Mi történt? Ránk kérdez hányszor? Ádámra, Évára, annyit idéztük már testvérek. Rákérdezett Kainra, mi történt? Mi történt veletek? Miért jutottatok ide? Hogy nincs hitetek, kérdezi a tanítványoktól, amikor a viharos tengeren megijednek, kétségbe esve kiáltoznak, Uram, ments meg, mert elveszünk. Hogy nincs hitetek? Mi történt veletek? Kivonta kardját, megelőzött, mondja Adi. Ő járt, az Isten járt előtte, ha néha-néha győzök. Hogy ne felejtsem el, hogy ez a győzelem nem az én érdemem. Hogyha a szomorúság örömre vált, az az ő érdeme. Hogyha a gyász vigaszra vált, az az ő érdeme. Nem az én érdeme. Drágáim, ez a mi drága nagy esély. Hogy amikor szomorú ábrázattal bandukolunk tovább, akár húsvét utáni hétköznapjainkon is, az életünk útján akkor is, higgyük el, érezzük meg, éljük át a csodát, hogy a feltámadott Krisztus velünk jön, hozzánk társul. És ránk kérdez. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Korábban azt kérdezte, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok, jártotokban? Vagy, ugye, az újfordítás így fogalmaz, hogy maga Jézus állt melléjük, és így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben? Vagy miféle szavak ezek, amelyeket egymással váltotok útközben? Ó, de jó, ha ránk kérdez ilyenkor Jézus. És gyakran kérdezze ezt meg, hogy na, miféle szavakot váltotok ti útközben, férj, feleség egymással, szülő, gyermek egymással, szomszéd, szomszéddal, munkatársa, munkatársal, beosztott a főnökkel, vagy fordítva. Miféle szavakat váltotok ti egymással? A szentség szavait, a békesség szavait, a vigasz szavait? A bátorítás szavait? Vagy a szurkálás, piszkálás, tüskés szavait váltjátok egymással? Miről beszélgettek egymással? Olyan jó lenne Jézusról beszélni, de nem a halottról, hanem az élőről. Mert akkor felderül az ég fölöttünk. Van egy ma is élő neves amerikai professzor, egy kutató, filozófus és történész, keresztény hitvalló ember, aki 1950-ben született, tehát ugye most 70 éves, egy Gary Habermas nevű kutató, akinek 1995-ben gyomorrákban halt meg a felesége. Akkor ez a kutató 45 éves volt. Elgondoljuk, hogy 45 évesen özvegyen marad egy férfi, miután ilyen súlyos betegséggel eltávozik a feleség. És azt írja, borzalmas volt. A legrosszabb, ami történhetett. De tudja, mi volt az egészben a csodálatos? Több tanítványom is felhívott, és azt kérdezték. Egy ilyen nehéz időszakban nem talál vigasztalást a feltámadásban? Minden kétségbeesésemben mosolyognom kellett. Ezért azért, mert a tanítványaim a saját tanításommal igyekeztek megvigasztalni engem. Másrészt azért, mert sikerült nekik. Isten szeliden ezt kérdezte akkor tőlem. Geri, tudod, hogy a fiamat feltámasztottam a halálból? Persze, uram, 7 könyvet is írtam erről a témáról. Lassan megértettem, hogyha Jézus 2000 éve feltámadt a halálból, akkor 1995-ben is van válasz a feleségem halálára. És valódi vigasztalást jelentett nekem ez. A feltámadás igazsága megállta a helyét Krisztus után 30-ban, megállta a helyét 1995-ben, és megállja a helyét ma is, és a jövőben is. Drágáim, ez a mi nagy reménységünk, hogy húsvét után is, egy rákbetegség idején is, egy világjárvány idején is, mellénk szegődik Krisztus, és a szívünkbe vési újra és újra, hogy ne felejtjük, hogy szükség volt neki meghalnia, de fel is támadnia. És szükség minden nap újra feltámadnia bennünk is azért, hogy mi ne menjünk tovább szomorú ábrázattal. Hogy életünk a ma második szakasza, amikor már Jézussal megyünk tovább, másként nézzen ki, mint azelőtt, mert óriási a különbség a két életszakasz között. És akkor már tudjuk, hogy megvigasztaltan, megbékélten, az ő jelenlétében mehetünk tovább. Nem elég nekünk egy tudás a halott Krisztusról, mint az emmausiaknak, hanem kell az élő Krisztus jelenlétének az átélése. Stanley Jones, a neves amerikai Indiában szolgált misszionárius úgy fogalmaz, micsoda különbség, feleségem vagy barátom fényképe az asztalomon, vagy az, akit szeretek, a karomban. Nekünk ne legyen egy halott Krisztusunk egy fényképes keretben valahol az asztalunkon, vagy a falunkon, hanem legyen egy olyan szerelmes Krisztusunk, akit vőlegényünknek tudunk, és mi menyasszonyaiként a karjaiba lehetünk. Mert ez ad nekünk tartást, örömöt a húsvét utáni hétköznapokban is. Amen. Csendesedjünk imádságra, drágáim. Édesatyánk, örül a mi szívünk annak, hogy szóltál most is hozzánk. Köszönjük, hogy a hétvégi csendességünkben megállhattunk hálát adni neked. A mindennapi kenyérért, a még meglevő egészségünkért, hálát adunk azért a békességért, amit a veled való találkozásból nyerünk, hálát adunk a feltámadás örömhíréért, amit húsvét utáni hétköznapjainkban is fölerősítesz a mi szívünkben. Köszönjük, hogy rábízhatjuk szeretteinket, közelben, távolban levőket, hisszük, hogy a te gondoskodásod hordozza őket is. Könyörgünk a sok betegért, akik világszerte nehezen veszik a levegőt, vagy a gyógyulásban reménykedve várják a te szabadításodat. Imádkozunk a sok-sok orvosért, betegápolóért, adj neki kitartást és hűséget. Imádkozunk azért, Urunk, hogy mielőbb megálljon ez a rettenetes járvány, ez a nagy pusztító hadjárata ennek a láthatatlan ellenségnek, ennek a kicsi vírusnak, hisszük azt, hogy a te hatalmad alatt van továbbra is a mindenség, és benne a mi törékeny kicsi életünk is. Amen. Mondjuk el, drágáim, az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drágáim, készüljünk az áldásra, elénekelve a 292-es énekünknek az első két versét. 292-es esti énekünk, ami nagyon talál az elhangzott igéhez, így kezdődik: maradj velünk, mi Krisztusunk feltámadott fényes napunk. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Drága testvéreim, ha Isten megtartja életünket, holnap, vasárnap délelőtt 10-kor találkozunk, ugyancsak ilyen keretek között. Szeretettel várunk bekapcsolódni holnap is mindenkit. Kívánok csendes, békés estét és jó éjszakát mindenkinek!